Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kereszteléssel kezdjük a mai Isten tiszteletet. Molnár Benedeket és Purocki Dánielt részesítjük a keresztség sákramentumában. Szeretettel köszöntünk benneteket, szülők és keresztülők Isten házában, és Isten áldását kérjük a gyermekek életére, és köszönjük Istennek, hogy épségben életre segítette őket. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezt szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Zsoltárok könyvéből az 51. Zsoltár 12. versét olvasom. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Köszöntöm szülőket és a keresztülőket, és örülünk, hogy itt vannak a kisgyermekek is. A keresztelés alkalmával mindig az ige hirdetésben próbáljuk megjeleníteni azt az Istent, akihez ugye elhozzuk a gyermekünket, és mindig fontos azt egy szülőnek tudnia, hogy hát kihez is hozza a gyermekét. Mert egy szülő olyan, hogy hát nagyon tud aggódni, és nagyon tudja félteni a gyermekét, és akkor tud igazából megnyugodni, hogyha a gyermekét biztonságban találja. A szülői szeretetben tehát ott van az, hogy mi mindent nagyon jól és nagyon szépen előre meghatározunk, és szeretnénk, hogyha az úgy is lenne, és mindent megteszünk azért, hogy a gyermekünk biztonságban legyen, és ha majd ugye felnő, akkor mindenre meg akarjuk őt tanítani. Amikor pedig már elkezdi tanulni ugye az életet, és egyre inkább elkezd önálló lenni, akkor ugye még mindig meg akarjuk neki tanítani, hogy mit, hogyan kellene tenni, és gyakran ugye a szülő már azt mondja a gyermekének, na hát ezt ne így tedd, hanem inkább amúgy tedd. És hát eljön aztán az az idő, amikor ezt is már kimerítettük, úgymond, és elmondtuk már neki, hogy akkor ne így tedd, hanem amúgy tedd, és akkor eljön az idő, amikor azt mondja ugye a gyermek, hogy hát én akkor inkább úgy teszem, ahogy én szeretném, ugye? Hát valószínűleg ez egyrészt a fejlődés folyamata, másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy fontos az, míg mi hordozzuk a gyermekeinket és segítünk nekik, de nagyon fontos az, hogy engedjük meg azt, és ez talán a nehézség, hogy függetlenek legyenek tőlünk, és tudják élni majd úgymond a saját életüket. Mert azáltal, hogy szülők lettünk, Isten nem úgy bízta ránk őket, hogy mi az ő életük felett bármifajta elsőbséget élveznénk, hanem pusztán helyzeti előnyünk van, hogy mi előbb kezdtük úgymond az életet, és tapasztalataink vannak az életről. Csak ezek a tapasztalatok minket ne jogosítsanak fel arra minden tekintetben, hogy megóvjuk a gyermekeinket attól, hogy ők is tapasztalatot szerezzenek az életről. És mi mindent ugye, mindentől szeretnénk őket megóvni, illetve már a kész tapasztalatot átadni. Ennek vannak előnyei és vannak hátrányai. Tehát röviden fogalmazva egyetlen egy kérdést feszegetek, amit persze nem tudok most teljes mértékben átfogni, hogy mit jelent az igazán a függetlenségünk, és amikor Istenhez hozzuk a gyermeket, most ezt a képet használom, mi szülők is mérhetetlenül nagy tekintélyek vagyunk, vagy leszünk a gyermekünknek, amikor fel fog nőni, és most, ahogy ránk néz, a szülőkre, hogy ránéz a gyermek, tehát mi vagyunk a legnagyobbak. Tehát csodálnak bennünket, és úgy néznek ránk. Most, hogyha akarok hozni egy másik tekintélyt, akkor azt mondhatom, hogy Isten az, aki a legfőbb tekintély, nem? Hogyha azt mondom, hogy Isten ezt akarja, vagy Isten így gondolja, az elég nagy tekintély, hogyha Istenre hivatkozunk. És akkor itt jön ugye az a nehéz kérdés, ami a mai modern ember számára egyrészt félelmetes is lehet, hogy mi már szeretjük élni a saját életünket, nem? És a mai embernek már nehéz alárendelni a magát egy Istennek. Mert akkor úgy érzi, hogy de hát akkor hol van a szabadságom, hol van a függetlenségem. Mert ha mindig megmondja nekem Isten, hogy mit kell tennem, akkor nem tudom élni az életemet. És ez egy nehéz gondolattá válhat számunkra. És hasonlatos lehet ugye ez a helyzet ahhoz, mint amikor van egy szülő-gyermek kapcsolat, és akkor ugye mindig megmondja a szülő, hogy mit, hogyan kell, és egyszer csak a szülő, nem tudom, elköltözik, vagy éppen a gyermeke költözik el őtől, és akkor fellélegzik a gyermek, és azt mondja, haj, de jó, most akkor én úgy főzhetek, ahogy én akarok. Most nem mondják meg, mennyi sót tegyek bele, vagy hogy, hanem én elkezdek főzni, és még finom is. És rácsodálkozik arra, hogy megy. Na most valahogy, most ezt miért is mondom, kicsit fura, amit mondok. Egyrészt szükségünk van Istenre, mert mi azt hirdetjük, hogy szükséged van Istenre. A gyermekednek is szüksége van Istenre, ne Isten nélkül nőjön fel. Másrészt pedig azt is hirdetjük, hogy az egészséges Isten képre van szüksége a gyermeknek, vagyis egy olyan Istenre, akivel amikor majd él, akkor nem azt fogja érezni, mint a szülővel, hogy, vagy mint egy nagy tekintélyel, amit egy idő után le kell vetnie magáról, hogy hát inkább akkor most már nem, most már élek külön, meg van Isten, és akkor jó, becsukom az ajtót, mert most már ebből eddig elég volt. És miért alakulhat ez ki? Talán van egy tévképzetünk, mikor Isten tekintélyként állítjuk az emberek elé, és azt mondjuk, hogy ő a leghatalmasabb, és ő gondoskodik rólunk, és szeret bennünket, hogy Isten nem akar bennünket függőségben tartani. Ezt most jó értelemben mondom, még önmagától sem. És lehet, hogy most ez egy kicsit furcsa. Hát Isten nem azt akarja, hogy mi függjünk tőle. Rossz értelemben mondom ezt a függőséget, hogy tehetetlennek érezzük magunkat, és kiszolgáltatottnak érezzük magunkat az életben. Mert ha ez történik velünk, és erre a hitre neveljük a gyermekünket, hogy Isten van, és nagy tekintély, vigyázz, mert nagy bajba kerülsz, hogyha nem ő vele leszel, akkor igaz, hogy Isten tekintély, és igaz, hogy Isten tud segíteni az életben. És nagy bajba kerülsz, hogyha nem figyelsz Istenre, de ezáltal nem azt akarom neked mondani, hogy félj és tehetetlennek érezd magad, mert hogy te semmi vagy. Nem tudom, érthető a kettőnek az összehasonlítása, mert ez megakadályoz bennünket abban, hogy kiteljesedett és boldog életet éljünk. Amit felolvastam igét, az így szól, tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Vagyis mit jelent? Hogy Isten tisztítsa ki az én szívemet minden olyan félelemtől, aggódástól, tehetetlenségtől, függőségtől, amely engem úgymond boldogtalanná tud tenni az életben, kiszolgáltatottá, és az erős lelket viszont újítsa meg bennem, az az erős lélek az, amelynek van bizodalma az élethez, amely meggyőződött arról, hogy mit adott neki Isten, és most azt mondom, hogy Istennel együtt most mégis független, és most idézően mondom, helyesen szólva önálló lény. És hogyha gyermeknevelésről van szó, amikor mi megöleljük a gyermeket, és azt szeretnénk, hogy itt legyen mindig velünk, és olyan milyen édes, és jó ez az egység, akkor tudjuk, hogy az egység ez végül is afelé mozdul, hogy majd ő is önálló lesz. És az lesz majd az én örömöm, amikor majd ezt az önállóságát, és önmagával való egységét, illetve a velem való egységét is más szinten meg tudja élni, mert én mindig a szülő leszek, ő meg mindig a gyermekem, ugye? Ez olyan. Isten is mindig az Istenünk lesz, és mi mindig lehetünk az ő gyermekei. Csak nem mindegy, hogy milyen szinten élem meg ezt a gyermekséget, ugye? Mint ahogy a gyermekem megéri most olyan szinten, hogy teljesen ki van úgymond szolgáltatva nekem, de hogy még 25 év múlva is ki lesz szolgáltatva nekem, akkor ez neki nem lesz jó. Ugye ismét, ameddig az én házamban van, itt az lesz, amit én mondok. Ugye? És akkor nem engedem, hogy ő lépjen. Tehát elérhetetlenül magasnak tűnik sokszor az Isten elvárása, ha elvárásként tekintünk arra, amit Isten mond nekünk. Hogy így tedd, vagy jó úton járj. Ez olyan, mint a szülő, amikor azt mondja a gyermekének, hogy te legyél most tökéletes, jó? Tehát mindig jóra gondoljál, jót cselekedjél, és mindig szépen és jól viselkedjél. És ki az, aki ezt meg tudja tenni? Ugye előbb-utóbb konfliktus lesz, vagy eltitkolja, vagy nem lesz teljesen őszinte. Igen, anya, igen, apa. Igen, Isten. És akkor kialakul ez a fajta kettősség. De mit akar Isten? Isten nem azt akarja, hogy úgy tekintsünk őre, hogy egy felsőbbrendű szakértő, aki mindig mindent jobban tud nálunk, aki mindig megmutatja a jó utat és segít, mert előbb-utóbb akkor ez olyan, mintha az ő árnyékában már mi nem is tudhatnánk meg dolgokat, és nem is élhetnénk meg. Vagy éppen Istenre úgy tekintünk, hogy igen, én nem akarok dönteni az életemben, majd Isten eldönti. Ez hasonlatos az, hogy én nem merek dönteni, döntsd el, apa. Anya majd eldönti helyettem, hogy mit kell tennem. Biztos ők sokkal jobban fogják tudni. Isten pedig segít nekünk a döntésekben, de a döntés felelősségét az Isten nem vállalta át. Most értsük jól. Tehát ott marad az én felelősségem, és ez az a függetlenség, amiről beszélek, hogy Isten nem akar bennünket önmaga tekintélye alá helyezni olyan értelemben, hogy nincs meg a saját életedben a felelősség. Mint ahogy a szülőnek megvan a felelőssége, és nem teheti rá a gyermekre a döntéseinek fel, hogy a gyermekemet miattad, érted, történt mindez, úgyhogy, hanem, mint ahogy a gyermek sem mondhatja, de hát apa, hát nem ezt mondtad nekem? Attól még ugye neked kellett döntened, és élned. Tehát Isten nem veszi így át felettünk a hatalmat, most nem tudom, ezt a pozitívumot akarom kiemelni. Hogy nem veszi át így a hatalmat felettünk, mert Isten nem így gyakorolja az ő hatalmát, és nem is úgy, hogy eldönti nekünk, hogy most mi a jó és mi a rossz, most értsük jól, és nem helyettünk dönt, hanem amikor mi a tanítást adjuk a jóról és a rosszról, és hogy Isten mit akar, és milyen utat választ, akkor ez miért van? Nem azért, hogy frusztráltassuk magunkat és a gyermekeinket, hanem azért, hogy felnőttként, vagy független és önálló embereként mi döntéshelyzetbe kerüljünk. És Istennel együtt mi úgymond tudunk jó döntéseket hozni, de Isten nem vállalta át a mi döntéseinkért a felelősséget. És nem lehet ráhárítani. Hanem nekünk kell végigjárnunk ezt az életet, és járhatjuk ő vele együtt. Miért fontos ez? Mert Isten abban gyönyörködik, mivel mi személyek vagyunk, van személyiségünk és van lényünk, és nem abban gyönyörködik Isten, mikor a mi személyiségünk minél inkább, hogy így mondjam, el van nyomva, és nem tudunk kiteljesedni, hanem abban gyönyörködik Isten, amikor mindnyájan személyiségünkben kiteljesedünk. És ezért vezet bennünket egyrészt a kegyelem útján, ami azt jelenti, hogy Krisztus már elvégzett mindent értünk, amikor meghalt értünk a kereszten, akkor elvette azokat az akadályokat az útból, amit nevezhetünk bűnnek, céltévesztésnek, hamis elképzelésnek Istenről, bármiféle akadálynak, amely a lelki életünk fejlődésében ott van, és legfőképpen az Isten nélküliség akadálya, hogy úgy éli az ember az életét, hogy nem találkozik, vagy nem ismeri meg igazán az Istent. Másrészt pedig Isten úgy akar bennünket vezetni, hogy azt mondja az Új Szövetségben, hogy már szívükbe írom az én gondolataimat, vagyis belülről fogják az emberek megismerni az Istent a saját lényük középpontjából. Nem külső elvárásként szolgálnak Istennek, hanem legbelülről szolgálják. Ez a teremts bennem tiszta szívet, ez azt jelenti, tiszta szívvel én megláthatom az életemben az Istennek a dolgait is, saját magam dolgait, és a kettőt pedig harmóniába tudom tenni, és nincs a kettő között úgymond konfliktusom, hanem meg tudom őrizni az egységemet, miközben megőriztem, most azt mondom az önállóságomat, és azt mondom, hogy én vagyok én, ugye? És ez fontos. A gyermek számára ki fogja vívni magának azt, hogy őt tekintsék külön személynek. Ha kell, rossz lesz. És miért rossz a gyermek sokszor? Mert ki akarja vívni azt, hogy ő valaki. És ezért rosszat is cselekszik, hogy végre figyeljetek rá. Én döntöttem. Tehát a belső erőnktől is függ, hogy hogyan tekintünk Istenre, hogy az ő nagysága az mennyire inspirál bennünket, és Isten akarja adni nekünk a belső erőt. Ezt így fogalmazza meg az Új Szövetség, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Atya. Tehát mit jelent ez? Isten ad egy belső erőt, hogy felismerjük azt, hogy mi már Istennek fiai vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem szolgák vagyunk, a szolga kicsoda, akinek nincsen függetlensége. Nincs önállóság. A fiú kicsoda az, aki ki és bejár mondjuk az atyai házban. Igen, ismeri az Istenét, de nincsen úgymond úgy lekorlátozva, mint a szolga, hogy állandóan az van neki, hogy na tedd ezt, és tedd azt, és nem mondhatsz mást. Hanem ott van a saját játéktere úgymond az életében, amit Isten által kapott. És Isten akaratából ő örökös. Ez megint egy más minőség. Nem azt mondja Isten, hogy nincsen semmid, mert az én házamban vagy, és itt minden az enyém, és neked semmid nincs. Hanem azt mondja Isten, hogy örökös vagy, és elkészítettem neked a te javadat, amivel az életre elindítottalak, és ez fenn van tartva a te számodra, mint egy jó apa őrzi, vagy atya őrzi azt, ami a miénk, és át akarja adni nekünk. Tehát mindezt azért mondom, hogy amikor mi Istenről gondolkodunk magunkba, akkor próbáljuk, és ez a nehéz, amiről beszéltem, hogy most akkor függőségben vagyok Istennel, ha hiszek benne, vagy nem. Igen is, meg nem is. Ez a függőség nem olyan, mint amit eddig mondtam, ami minket frusztrálhat, vagy ami rossz a mi szívünknek, de mégsem vagyunk függetlenek, most olyan értem, mert mégiscsak tudjuk, hogy van Isten, és azért meg tudjuk hajtani a fejünket Isten előtt, és azt is ki tudjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Ugye itt jön ez a nehéz kérdés, hogy mit jelent ugye független, vagy önállónak lenni, hogy attól még én elismerhetem valakinek az igazságát vagy hatalmát, és ha Istenről van szó, most tekintsük őt a legtökéletesebbnek és a leghatalmasabbnak, akkor Istennek a hatalmát elismerni magunk fölött nem azt jelenti, hogy elveszítettük igazából önállóságunkat. Hanem igazából egy, most azt mondom, egy szabad, szuverén Isten tud bennünket igazán szabaddá tenni. És olyan emberré tenni, akik tényleg, úgymond szabadon tudják megélni az élet dolgait. És ezt tőle tanulhatjuk meg. Tőle tanulhatjuk meg a legjobban. Tehát mindenkinek megvan a maga saját dala, ha így mondom, az életében, amit meg kell találni. Ezt a saját dalt, ezt úgymond, most idézve mondom, az Isten nekünk írta. És nem azt akarja Isten, hogy egy tökéletes műdalt énekeljünk, ami nem mi vagyunk, és beleíjünk egy kórusba, ahol mindenki valamit csinál, de senki nem azt csinálja, amit igazából szeretne. Hanem azt jelenti, hogy találjuk meg a saját dalunkat, amit Isten nekünk írt, és ez a kegyelemben is benne van, a krisztusi megváltásban is benne van. Ez a lehetőség, az életünk nagy lehetőség, ez a mi üdvösségünk és boldogságunk. Még akkor is, hogyha esetleg úgy tűnik, hogy mi most hirtelen, mint a hamisan énekelnénk, mert nem élünk bele egy kicsit a képbe. Én szerintem minden egyes ember, aki megszületett ebbe a világba, és elkezdett élni ezzel a világban, kicsit nem illett bele a képbe. Voltak egyéni megoldásai. Voltak olyan gondolatai, amit a mások nem úgy gondoltak. Mert ha beleillett volna tökéletesen ebbe a képbe, akkor elveszítette volna azt az egyéniségét, amivel ő megszületett. És azért emelem ezt ki, hogy amikor Istenhez vezetjük a gyermekünket, ez egy kincs. Amire mi azt mondjuk, hát ez nem így van, és mindjárt lefaragnám most akkor keresztbe hoztál, hogy te legyél olyan, mint a másik. Ne legyél olyan, hanem föl kell ismertetni, hogy hát Isten így küldte. Mert hogyha mi mindannyian egyformák lennénk, és jó, hogy nem vagyunk, vagy csak úgy csinálunk, mintha igen, de közben nem, és ezt jó tudni, és mindannyian tudjuk a másikról, ezáltal tudjuk mi az ő akaratát is képviselni ezen a világon. Mert Isten sem egy oldalú, amikor megjelenik az embervilágban. Nem személyválogat a szónak negatív értelmében, de nem egyformán viszonyul, most idézelben mondom, mindenkihez. Mindenki egy egyéniség, és mindenkinek az életútja más. És ha mi azt várnánk el, hogy Isten akkor lenne igazságos, ha mindenkinek ugyanazt adta volna, mint És akkor én miért nem kaptam azt meg, mint a másik? Akkor innen érthetjük egyrészt meg, hogy az mennyire nem lenne jó? Az mennyire, az nem igazság lenne. Hanem az valami egészen más. Valami torzulás lenne akkor, hogyha állandóan csak ilyenfajta egyenlőségben lennénk benne. Ez az egyenlőség megölné igazából az életet. És a saját lelkünket. Tehát Isten, amikor magához hív, akkor Jézus Krisztusban a megváltásban nem ezt a fajta egyenlőséget adja meg nekünk, hanem azt adja meg, azt a sokszínűséget, hogy te, ahogy vagy, az Isten embere leszel, és megismered őt, és vele együtt megtanulsz majd járni az életben, és mondom, jó értelemben önálló leszel, aki tudsz Istennel kommunikálni, és megtalálod benne önmagadat, azt, akivé Isten rendelt. És amikor szülő és keresztülő végig gondolja azt, hogy miért is vagyunk itt, akkor most ezért tartom ezt fontosnak. Nem kell félni Istentől, ugye? Azzal kezdtem, hogy kihez hozzuk. Istenben ott van ez a gazdagság. Nem kell félni, hogy jaj, mi lesz a gyermek, hogyha Istennel lesz, vagy ó, ne, látjuk a negatív példákat. És azzal pont az a baj, hogyha elveszítik az emberek önmagukat. Most rossz értelemben mondom ezt. Hogy elveszítik a saját arcukat, akkor az baj. De amikor megtalálja valaki önmagát az Istennel való kapcsolatban, akkor az nagy kincs. És őrizni is fogja, és Isten is őrizni fogja őt. Így kívánom, hogy találja meg magát a hitben, és az Istennel való kapcsolatban a két kicsi gyermek is, illetve a szülők és a keresztülők is. Hogy helyes én képünk legyen, amelyet Isten adott nekünk, és helyes Isten képünk legyen, hogy kicsoda a mi Istenünk. Mert Isten nem korlátozó, nem élhetetlen, és boldogtalan életre akar bennünket hívni, amikor azt mondja, hogy na most akkor kövess engem. Hanem olyan életre, amelyikben vannak ugyan korlátok, de nem korlátoz, hanem felszabadít, és van benne boldogság és erő is. És ezt az életet kívánjuk a gyermekek számára is az Istenben. Amen. Most pedig tegyünk vallást hitünkre, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Álljon fel a gyülekezet és a szülők és keresztszülők. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, s a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneimnek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hittel nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszent Egyházból befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hallható szóval, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok hallató szóval, ígérjük és fogadjuk. Most pedig imádkozzunk a gyermekekért. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy Krisztusban önállóvá és függetlenné teszel bennünket sok olyan erőtől, amely hamis útra vezetheti az életünket, és így kiszabadítod a mi szívünket a hamis tévképzetekből, különböző bűnök hatalmából is, és újonnan szülsz bennünket, hogy jó értelemben
mi a te gyermekeid lehessünk, és fiak lehessünk majd a te házadban, ahol ki és bejárásunk van, ahol szabadságot adsz nekünk az életre, és döntési helyzeteket adsz nekünk, ahol járhatunk és megerősödhet a lelkünk. Így kérjük, hogy te teremts tiszta szívet a gyermekek életében, a szülők és keresztülők életében, és az erős lelket újítsd meg bennük, hogy megérthessék azt, hogy kicsoda az az Isten, aki mindezt a világot megalkotta, és kik vagyunk mi, akiket megteremtettél, és ebben a teremtésben mi együtt vehetünk részt. Így adunk hálát a gyermekek életéért, hogy ajándékba adtad őket a szülők számára. Add meg, hogy ezt az ajándékot most vissza tudjuk adni a te kezedbe és kegyelmed alá a keresztelésben, hogy Jézus Krisztus megszabadító kegyelme áradjon ő feléjük, és megtalálja őket az életükben, és ők pedig felismerhessék ezt. Ezt kérjük és kívánjuk az ő számukra. Amen. Benedek, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Dániel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Molnár Benedek, az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad, jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Amen. Kulucki Dániel. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Foglaljon helyet a gyülekezet, szülők és keresztülők is, hallgassuk meg a gondnoki köszöntést.
Rákosfalvi Református Egyházközség nevében szeretném Isten áldását kívánni a megkeresztelt gyermek, a szülők és keresztülők életére. Kívánom, hogy az ittett fogadalmat a gyülekezettel együtt megtartsuk, és a későbbiekben is szeretettel várunk benneteket az alkalmainkon. Köszöntésképpen hallgassátok meg a 105. Zsoltár első 4 versét. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt, énekeljetek, zengetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szintelen.
Köszönjük szépen, akkor a szokrevereket eltadjuk. Akkor megadni, és egy könyvet is. Szeretettel.